Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, köszöntöm az aréna mai vendégét, Földvári Mék Kisrékát, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökét. Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy
elfogadta a meghívásunkat.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójához kapcsolódóan beszélgetünk. Hát a rendszerváltás óta eltelt időszakban mondhatjuk, hogy megszámlálhatatlan tanulmány, könyv, történészi munka látott napvilágot, az önök bizottságának is kiemelten fontos szerepe van a múlt feltárásban, és éppen a pártállami időszakra vonatkozó, az ennek a korszaknak a történéseire vonatkozó kutatásban. Eltelt 6 évtized, talán már van egyfajta távlat, egy történészi vagy kutatói távlat és rálátás az 1956-os eseményekre, illetve az azt követő eseményekre, mondjuk a megtorlás időszakára. Mondhatjuk azt, hogy már viszonylag pontosan, tisztán, vagy legalábbis tisztában látjuk az 1956-os eseményeket?
Hát valóban kevés olyan 20. századi esemény van a magyar történelemben, amiről kevesebbet írtunk és kevesebbet beszéltünk, mint 56-ról. És azt gondolom, hogy igen, tulajdonképpen azért vannak fontos alapkérdések, amelyekben van egy történészi konszenzus. De azért mégiscsak azt lehet látni, és szerintem az elmúlt időszaknak a történészi kutatásai pont azt mutatják, hogy alapvető kérdéseket nem tisztáztunk, és mondok egy példát, ami a Tóth Ilona ügy kapcsán került elő, de messze túlmutat a Tóth Ilona ügyön, nevezetesen, hogy a kádári diktatúra és a megtorló gépezet által ránk hagyott iratanyag, tehát amit ők gyártottak, az mennyire alkalmas arra, hogy ebből rekonstruáljuk, hogy valójában mi történt 56-ban. Ugye az a Tóth Ilona ügynél azért lett nagyon szimbolikus, mert egy fiatal lányt megvádoltak egy brutális gyilkossággal, és ez nyilvánvalóan itt nagyon éles a kérdés, beismerte az ellene felhozott tettet, megtörtént vagy nem történt meg. És tulajdonképpen ezen az ügyön keresztül robbant ki az egész kérdés, de hogyha megnézzük, hogy igazából ez messze tovább megy, és rengeteg más ügy, rengeteg más 56-os szereplőnek a sorsáról beszélünk tulajdonképpen.
Azért is érdekes, mert ennek ugye volt egy propaganda vetülete is, hiszen ez volt annak az időszaknak talán az egyedüli ilyen látványpere, vagy kirakatpere. Tehát nyilván volt egy propaganda felszíne is ennek.
Ez pontosan, és ez az egyik kulcskérdés, hiszen valóban a Tóth Ilona ügy volt, ugye 57 februárjában indul meg az első nagy látványos kirakat, mert tulajdonképpen szinte az egyetlen, nem csak a hazai, hanem a külföldi sajtó is ott van a tárgyaláson, és ugye ennek a pernek valóban a hatalom szempontjából, a kádárék szempontjából bizonyítania kellett, hogy 56 brutális volt és ellenforradalom volt, tehát a kádári narratívát igazolta. De ami a szakmai vita, tehát nem az emlékezett politikai, hanem a szakmai vita a Tóth Ilona ügyből kifolyólag, hogy vajon amit az a több tízezer oldal, amit elolvasunk, az mire jó? Abból tudunk-e következtetni arra, hogy Tóth Ilona, Gyöngyösi, Gönczi és egyébként a többi, több tucat ember valójában mit csinált, mi történt, lehet-e rekonstruálni? És ezek azért nagyon fontos kérdések, mert vannak más pereink is, akik már annyira a közvélemény számára nem ismertek, nem érdekesek talán, vagy nem annyira vannak benne a közvéleményben. Tehát egészen el lehet menni mondjuk a Kömpöci Túri Mihályig, hogy elmenjek olyan messzire, ami fizikailag is a határszél, meg a történetben is. Tehát Túri Mihályt ugyanúgy megvádolják, történik egy lincselés Kiskunmajsán, ezt az embert, aki egyébként egy kisgazdapárti helyi politikus, a helyi nemzeti bizottságnak az elnöke, ott van Kiskunmajsán a heti vásáron, megvádolják azzal, hogy ő volt, aki tulajdonképpen ezt a lincselést végrehajtott, illetve felbújtóként részt vett benne. Egy hasonlóképpen koncepciós ügy. A Túri Mihályt nem akasztják föl, hosszú ideig börtönben él, 1989 után a helyiek megválasztják polgármesternek, de miután köztörvényes ügy miatt ítélték el, tulajdonképpen ez a bélyeg, ha tetszik, ez rajta marad, nem rehabilitálják, és ez megint csak egy történet, de ez egy személytörténet, egy családtörténete, története, és egy közösség története. Tehát tulajdonképpen újra kell olvasnunk az 56-os pereket. Ez a végső mondani való.
Ez érdekes, hogy még a periratok tanulmányozása is mennyi feladványt vagy kérdőjelet jelenthet mondjuk a történész vagy a kutató számára, és akkor ugyanakkor azért tegyük hozzá, hogy itt van az egyéni emlékezet is, hiszen azért 56 kapcsán még itt vannak közöttünk, hál' Istennek, szemtanúk, vagy akár az eseményekben valamilyen módon érintettek, vagy egész egyszerűen azoknak a leszármazottai gyerekei vagy unokái. Tehát van egy egyéni emlékezet is 1956-tal kapcsolatban, és azért is hozom szóba, mert emlékszem, hogy 2 évvel ezelőtt ugyanebben a műsorban Romsics Ignác történésszel beszélgettem, aki akkor azt mondta, hogy 1956 kapcsán az egyéni emlékezet is nagyon-nagyon fontos. Ezt hogyan látja ön, mint a Nemzeti Emlékezet Bizottságnak a elnöke?
Igen. Azt gondolom, hogy valóban, hogy ki hogyan élte meg, aztán utána ki mire emlékszik, ez nem feltétlenül vág mindig össze a pontos történeti tényállással, de legalább annyira érvényes és hiteles. Nem feltétlenül abban hiteles, hogy valóban minden úgy történt, és dokumentumokkal igazolható,
tehát,
mint hogy a visszaemlékező.
A
történész nagyon sokat tud ezekből nagyon sokat tud ezekből dolgozni, ugyanis egy milliót, egy érzésvilágot, azt abszolút ezekből lehet rekonstruálni. Úgyhogy, és nagyon sokszor kiegészít, nagyon sokszor pontosít, ugyanúgy forráskritikára van szükség, de olyan dimenzióit tudja megmutatni a mindennapoknak, meg aztán a hatalom működésének, meg aztán a megtorlás működésének, amiről egyébként a források nem szólnak, csak egy példát hagy említsek meg. Ugye a hatalom nem szokta szeretni, és nem szokta dokumentálni a saját erőszakosságát. És ez is egy tulajdonképpen a mai napig újra és újra előjövő kérdés, hogy vajon 56 után volt-e fizikai bántalmazás a börtönökben. Van egy elég markáns álláspont, amelyik azt mondja, hogy tulajdonképpen az 56-osok elég sok mindent elkövettek, nem kell belőlük kiverni a vallomásokat, és ilyen szempontból a kádári rendőrség már más volt. Én ezt nem osztom, ezt a véleményt. Vannak elszórt dokumentumok, amelyek arról szólnak, hogy igenis nagyon brutális verések történtek a kádári rendőrségen is.
Ha jól emlékszem, akkor ezeknél a pereknél ugye a forradalomban vagy a szabadságharcban részvétel mellé azért mindig oda tettek, vagy úgymond oda csempésztek valami köztörvényes bűncselekményt is.
Pontosan, hogy a forradalomnak az erkölcsi hitelét is lejárassák. De nagyon sokszor tulajdonképpen azoktól az emberektől, akik a börtönben voltak, és akik mondjuk több évet együtt eltöltöttek, tőlük lehet tudni azt, hogy mi történt valójában a kihallgató szobáknak a magányában, amit a kádári rendőrség nem dokumentált. Tehát ez is csak arra példa, hogy bizony a visszaemlékezések nagyon fontosak, a helyükön kell kezelni, de hogyha az ember jól olvassa és jól kérdez, akkor nagyon sok mindenben segítenek megérteni azt a milliót, azt a mindennapokat, azt a hangulatot, amit tulajdonképpen az írott forrásokból mi nem tudunk visszaadni.
És sokan sokfelől, sokféleképpen írták le, fogalmazták meg 1956 jelentőségét, de talán mindenki utal arra, vagy kiemeli azt, hogy a nemzeti egység milyen hangsúlyos és milyen fontos volt, és ennek milyen kivételes pillanata volt 1956. október 23-a, és az azt követő napok is. Pedig hát tegyük hozzá, hogy az események szereplői azért nagyon más közegből, más politikai elvi nézetrendszert valva kerültek egy oldalra, vagy egy álláspontra. Hát más nem mondjak, ugye gondolom, hogy Nagy Imre, Maléter Pál, Mindszenty Bíboros, vagy a munkástanácsokat vezető Rácz Sándor nagyon-nagyon különböző politikai platformról érkezett, vagy politikai elvi álláspontot képviselt, és mégis ott voltak egy oldalon. Ez a nemzeti egység lehet valóban egy ilyen gyűjtőpont?
A nemzeti egység az egyszerre mitosz és egyszerre valóság. Tehát mitosz abban az összefüggésben, hogy ahogy szerkesztő is mondta, nem akart itt mindenki, nem mindenki ugyanazt akarta volna a jövőt tekintve. Tehát, hogyha itt egy valóban demokratikus berendezkedés, egy szabad választás és többpárti parlament összeült volna 56 után, akkor valószínűleg ugyanolyan éles vitákat folytattak volna le, tehát ilyen értelemben, hogy kinek milyen demokrácia képe volt, ki milyen értékrend szerint gondolta volna berendezkedni Magyarországot, ebben nyilvánvalóan nem volt egység.
Ezek akkor nem kerültek el, ezek
de, a de volt egység, tehát mégiscsak van ennek egy valósága is, mert volt, én két dologban látom az egységet. Nyilvánvalóan volt egység valamivel szemben. Tehát egység volt abban, hogy a kommunista diktatúrát és a mindennapokban megtapasztalt terrort azt el kell utasítani. Egység volt a szabadságban, egység volt valamiféle nemzeti függetlenségben, és még egy dologban volt egység a tenni akarásban. Tehát, hogy ezért, és ez szerintem legalább ennyire fontos, hogy ezért nagyon különböző világképpel, iskolázottsággal, szocializációval, demokrácia képpen rendelkező emberek hajlandók voltak tenni, és adott esetben hajlandók voltak összefogni, miközben mondjuk egymással vitáztak is, és hogyha nem az elitet nézzük, hanem megint csak a lokális milliókbe helyezzük el ezt a történetet, például Újpest számomra egy nagyon érdekes történet. Ugye Újpesten ott van Rajki Márton, ő egy a munkaszolgálatot megszenvedett zsidó származású ügyvéd, aki kikeresztelkedik, mélyen hívő katolikussá lesz, és egy keresztény szocialista polgári kisgazda világot képzel el magának. És ott van mellette Kósa Pál, aki egy munkásszármazású, ha teszik, még sokkal radikálisabban szovjetellenes. Ők együtt jelentik az Újpesti Nemzeti Bizottságot, együtt jelentik az újpesti forradalmat, együtt áldozzák az életüket, miközben azért a kettejük világnézete meg háttere azért az nem teljesen ugyanaz. És ez, ami megvan lokálisan, ez ugyanúgy megvan a társadalomban. De amit szoktunk mondani, és én ezzel nagyon mélyen egyetértek, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy fegyveres felkelő az egész időszak alatt nincsen több talán 10-15 ezer embernél. Ha azt mondjuk, hogy ez a forradalom, akkor azt mondjuk, hogy ez nem olyan sok. De ezek mögött, az emberek mögött ott van egy szolidális Budapest, mert valakiknek főzni kell rájuk, valakiknek helyet kell adni. Ott vannak a több százezer tüntető fiatal, ott vannak a nemzeti bizottságoknak a tagjai, a munkástanácsok tagjai, meg akik őket megválasztják. Tehát ott van az a vidéki Magyarország, amelyik miközben végzi az őszi mezőgazdasági munkák, miközben ki van éheztetve, mégiscsak a tartalékainak a tartalékaiból viszi föl ugye az élelmiszer szállítmányokat Budapestre. Tehát ha ezt összerakjuk, akkor végül is azt lehet mondani, hogy 56 talán az egyik olyan, és talán a legfontosabb olyan történelmi eseményünk, amely a legtöbb, tehát a legnagyobb társadalmi megmozdulást hozza. Tehát ebben valahogy mindenki, szinte mindenki benne van, minden társadalmi csoport benne van, mindenki a magáénak érzi. És akkor ez megint csak azt mondja, hogy van egy nemzeti egység, van egy szolidaritás, de ez nem feltétlenül a politikai nézeteknek az egységét jelent, és nem is kell, hogy azt jelentse. De egy szép történet, amire szerintem méltán lehetünk büszkék.
Máshová helyezi 1956-ot, hogy akkor itt Magyarországon azért nagyon komoly fegyveres ellenállás bontakozott ki. Említette ön is, hogy azért számszerűen nem volt ez egy akkora forradalmi csapat, akik oda vonultak a barikádokra, vagy felvették a harcot a szovjet invázióval szemben, de hogy azért, ha mondjuk nemzetközi összehasonlításban is megpróbáljuk elhelyezni 1956-ot, akkor azért a szovjet rendszer évtizedeiben Közép-Kelet-Európában hát azért sok helyütt bontakozott ki ellenállás, gondolok itt Berlinre, Prágára, vagy aztán később Lengyelországra, de itt azért mégiscsak egy hétig tartotta magát a fegyveres ellenállás. Itt volt, talán mondhatjuk a szó klasszikus értelmében, egyedül szabadságharc ezekben az évtizedekben.
Így van, így van. Ugye azt szoktuk mondani, hogy 1953, amikor Sztálin meghal, akkor itt a reménytelenséget hirtelen fölváltja a remény. Tehát, hogy van lehetőség valamit tenni, és ugye a rendszer is, az egész szovjet blokkon belül a kommunista rendszer válságban van. Ennek a válságnak rengeteg tünete van, de egyszerűen az emberek érzik azt, hát Bulgáriától a gulágokon van mozgolódás, és ugye a legfontosabb események valóban ugye Berlin, Csehország, aztán utána ugye Lengyelország, Poznán, mind azt mutatja, hogy valóban itt az egész térség megmozdul, de ilyen jellegű fegyveres összecsapásra és ilyen jellegű fegyveres szabadságharcra valóban csak Magyarországon kerül sor. Tehát ez a legnagyobb kihívás a Szovjet Birodalom számára. És ugye azt mondjuk, hogy október 23-tól ugye november 4-ig az első szakasz, ennek azért fegyveres, tehát még fegyveres ellenállásra ugye november 11-ig sor kerül, de azért a forradalom nem zárul le. Van ennek a forradalomnak egy második szakasza, amelyik egy nagyon erős politikai ellenállás, tulajdonképpen a kettős hatalom rémképével fenyegeti a Kádárékat. Ugye itt elég csak a munkástanácsoknak a tevékenységére utalni, de hát hogyha jobban megnézzük a történéseket, és erről kevesebbet beszélünk, pedig szerintem nagyon fontos. De decemberben például újra forradalmasodik a vidék. Tehát amikor elkezdődnek a letartóztatások, és megint csak azt mondom, hogy a helyi közösségekből kiemelik azokat az embereket, letartóztatják, internálják, megverik, akik a helyben hitelesek, akikre odafigyeltek. Tehát amikor ezek ellen az emberek ellen elindul a megtorlás, akkor a vidék újra föl kell. Tehát itt december 4-én nem csak Budapesten van nőtüntetés, ami egy óriási dolog, de tüntetést van Zalaegerszegen, Veszprémben, hát Békés megyében, rengeteg helyen, hogy mondjam, emeli föl még egyszer a szavát a társadalom. Nem véletlen, hogy decemberben újra kezdődnek a sortüzek, és elindulnak vidéken a pufajkás különítmények. Tehát erre a hatalom válasza egy rendkívül erős, agresszív, tulajdonképpen egy kontrollálatlan brutalitás. De ebben a társadalomban nem csak erre a 12 napra van meg az erő, hanem igenis itt szóval nagyon komoly tartalékok vannak, amire egy nagyon komoly és nagyon brutális válaszlépést ad a hatalom.
Erről kevesebbet hallunk, vagy kevesebbet tudunk, mert november 4-éhez kötjük, hogy hát akkor ugye elbukott a forradalom és a szabadságharc, és azzal véget értek tulajdonképpen azok az események, amik ezek szerint azért nem értek véget. Mit tudunk egyébként ma már? Mondhatjuk azt, hogy nagyjából tisztán látunk, és nagyjából mindent tudunk a forradalom és szabadságharc résztvevőiről, elsősorban mondjuk a megtorlás időszakának perirataiból?
Tulajdonképpen még...
Vannak azért még feltáratlan területek, helyek, személyek,
azt gondolom,
fehér foltok.
Hogy minden közösség őrzi a maga forradalmárainak az emlékét. Ugyanakkor ezek az életpályák nincsenek olyan mélyen benne a közgondolkodásba. Hogyha megnézni, megvan a 225-32, attól függ, hogy ki melyik adatsort veszi, kivégzett embernek a neve legszűkebb életrajz adata, de azért már teljes életpályákat a kivégzett forradalmárokról sem tud olvasni. Éppen az Inforádióval a Nemzeti Emlékezet Bizottsága ezt a hiányt is próbálja meg pótolni. De hogyha mélyebbre megyünk, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, azt se tudjuk pontosan, hogy hány 56-os megtorló per volt. És ez megint csak a köztörvényesítéssel függ többek között össze, mert ugye, hogyha egy társadalmi tulajdon elleni izgatás, vagy valami hasonló dolgot veszek, ezt ugye a hatalom megpróbálta köztörvényesíteni, lejáratni 56-ot, és adott esetben, ha az ügy mögé nézzünk, akkor látjuk, hogy ez bizony izzig-vérig 56-os per. Tehát különösen a vidéki... A Magyar Nemzeti Levéltárral együttműködésben pontosan erre kezdtünk meg egy programot, hogy megnézzük egy-egy megye metszetében, hány 56-os per van valójában, ez kiket érintett, és nem csak a főbüntetések, a mellékbüntetések. Tehát mit jelent az egy család életében, hogyha a családapát letartóztatják, elítélik több évre, esetleg kivégzik, és akkor mellette ott van egy teljes vagyonelkobzás. Szóval ezeknek a megtorlásból sok mindent tudunk, de hogy mondjuk ez mit jelent egy család életére, mik a következményei, erről azért még kevesebb a tudásunk. És tulajdonképpen bármilyen furcsa, azt kell, hogy mondjam, hogy miközben nagyon sokat beszélünk a bűnösökről, a felelősökről, aközben itt is vannak óriási adósságaink. Tehát mi a Nemzeti Emlékezet Bizottságával összegyűjtöttük a múlt év során azoknak az ügyészeknek a nevét, akik halálos ítéletek meghozatalában részt vettek, és kikutattuk az életrajzaikat. A nevek nem voltak összegyűjtve, és tulajdonképpen azt láttuk, hogy nincsenek összegyűjtve, nem tudjuk, hogy kik voltak a népbírák, pedig hát ők voltak nagyon sokszor a politikai megrendelésnek a közvetítői. Hát mondjuk egy-két példát hadd mondjak, mondjuk népbíra volt a fővárosi bíróságon az a Győre József, aki egyébként a Rákosi korszaknak az egyik Rákosi korszak belügyminisztere volt. Vagy az a Bér János, aki tatabányai különítményesként végverte a környéket. Tehát ők azután a bírósági megtorlásnak a kult szereplői. Nem beszélünk róluk.
Az érdekes egyébként, valahol ezzel kapcsolatosan éppen azt olvastam, hogy nagyon sokan a népbíróságokon vagy az ügyészek körében olyan személyek voltak, akik mondjuk jogi végzettséggel nem is rendelkeztek, hanem valami hát úgymond ilyen gyors talpaló jogi tanfolyamot elvégeztek, és aztán utána meghozhatták, és meghozták ezeket az ítéleteket.
Ugye a népbíráknak nem is kellett, tehát ők laikusként tulajdonképpen a politikai megrendelés végrehajtóiként szerepelnek ezekben az ügyekben. Az ügyészek és bírák közül pedig valóban, hogyha csak az ügyész életpályákat nézzük, de rengetegen az AVH-nál kezdik a karrierjüket, és van olyan ügyész, történetesen éppen a Tóth Ilona perben eljáró ügyész, aki miközben képviseli a vádat, aközben jár a jogi egyetemre, mert előtte valóban csak egy ilyen bírói ügyészi akadémiát végzett el. De ugyanúgy nem tudjuk például, hogy kik voltak a kihallgató tisztek. Márpedig ezt a történészek megerősítik, tehát ebben van konszenzus van, hogy tulajdonképpen az, hogy mi lesz egy vádlottal, mivel vádolják, az tulajdonképpen a politikai rendőrségen dől el. Itt több száz emberről van szó, akik ezeket az ügyeket a vizsgálati osztályon előkészítik, akik kihallgatásokat végigviszik. És ezek rendkívül, kulcs karrierek, és a későbbiekben is nagyon izgalmas, hogy mi lesz velük.
Ez talán a legizgalmasabb, vagy legalább ilyen izgalmas, hogy az ő életpályájuk azután, mondjuk a kádári rendszerben hogyan és hol folytatódott. Ezekre is azért vannak adalékok, vagy vannak adatok?
Most folyamatban van egy elég nagyszabású kutatásunk, ami pontosan a vizsgáló tiszteknek az életpályáit próbálja meg föltárni. Megint csak azt kell mondjam, hogy tehát azt képzelje el, hogy itt ugye, ha csak a kivégzettekről beszélünk, akkor is százas nagyságrendű az a peranyag, amit kézbe kell venni. Ez több tízezer oldal alsó hangon. Ezekből ki kell szedni azokat a neveket, akik egy-egy ügyben eljártak. Tehát nincsen egy ilyen kész listánk, ezt nekünk kell összeállítani, és utána beazonosítani ezeket az embereket, és megtalálni a karrierpályáikat. Tehát ez egy rendkívül hosszadalmas, és nagyon sok zsákutcával járó kutatás. De amit látunk, az már az eddig elkészült életpályákból, a számomra két szempontból érdekes. Az egyik az, hogy nagyon sokan bennmaradnak a rendszerben. Tehát tulajdonképpen ugye mi azt szoktuk mondani, hogy 63 után konszolidálódik a Kádár rendszer, én ezt inkább úgy mondom, hogy úgynevezett konszolidáció, tehát tulajdonképpen akik végigcsinálják a megtorlást, ugye azoknak egy jó része bemarad a rendszerben, és a 70-es, 80-as évekig ott van tulajdonképpen a már a nyilvánosság elől egyre inkább eltakart politikai rendőrség kötelékében. Ugye a Kádár rendszer nem mutatja úgy a politikai rendőrséget, mint a Securitate vagy a Stasi, na de hát ott van, és ezek az emberek nagyon sokszor benne maradnak. A másik fele pedig ugye, aki 62 után kikerül a rendszerből, és ugye vagy a kulturális pályán, vagy a diplomáciában, vagy külgazdaságban találja meg a helyét. Hát mondjuk Ferencsik József, a Nagy Imre ügy egyik központi figurája, kihallgatója, ő azt hiszem a Hungexpónak lesz az egyik vezetője, a Gerőt Tamás, aki itt rengeteg ügyben, az Angyal ügyben, Pécs Géza ügyben, tehát kulcs ügyekben folytat vizsgálatot. Ő a Tesco nevű kőkereskedelmi vállalatnak lesz az egyik meghatározó figurája, ami nyilvánvalóan egy fedő szerv a kádári állambiztonságban. Tehát ezek az életpályák, ezek valóban kirajzolják tulajdonképpen az úgynevezett kádár rendszernek egy nagyon furcsa ilyen káder hálóját.
Nagyon tovább élt az 50-es évekből.
Ez egy
önálló. A 80-as években is.
Bizony. Legalább addig. Ez egy nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy nagyon messzire nyúló vizsgálat lesz, aminek az elején vagyunk.
Földváriné Kisréka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke a vendégünk itt az arénában. Hír összefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.